Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 15. századi reneszánszba hajló középkori teológiai és bölcseleti gondolkodás egyik legérdekesebb és legjelentősebb alakja minden kétséget kizáróan a Mózel mentén fekvő Kues városából származó Nikolaus Krips vagy Krebs, a korszokásainak megfelelően általa használt szülővárosára utaló latinos formában Nicolaus Cusanus volt. Cusanus 1401-ben tehetős kereskedő és hajósgazda fiaként látta meg a napvilágot. Kezdő tanulmányait a közös élet testvérei által fenntartott a deventeri kolostori iskolában kezdte meg, feltehetően a devóció moderna az új jámborság szellemében. Innen Heidelberg Egyetemére került, ahol 7 szabad művészetet, bölcseletet tanult nominalista szellemben, és ekkor szerezte alapos humanista műveltségét. Az útja innen 1420-ban Padova Egyetemére vezetett, ahol római és kánonjogot, matematikát és természettudományokat tanult. Az egyetemen jeles humanistákkal kötött barátságot, akik között volt Giulio Cesarini, később Magyarország bíboros legátusa, aki az 1444-es Várnai csatában esett el, Paolo Toscanelli matematikus, a humanista Lorenzo da Valla, vagy a latin és a görög egyház egyesülésének szorgalmazója, később Nikája ortodox metropolitája, majd Róma híve és bíborosa Bessarion, aki 1444-ben pártolt át Róma oldalára. Itteni tanulmányai végeztével Cusanus 1423-ban egyházi és civil jogból magiszteri címet szerzett. Ezt követően Kölnbe került, ahol jogot tanított az egyetemen, közben pedig teológiai tanulmányokat folytatott, és ekkor ismerkedett meg a neves katalán polihisztornak, misztikusnak, a vallások közötti párbeszéd egykori hívének, Raimundus Lullusnak az életművével, akinek írásaiból számos kivonatot készített. Az egyetemen egyébként szabad művészeteket, jogot és némi teológiát tanult, és tovább bővítette humanista kultúráját. Végzését követően rövid ideig ügyvédi praxissal próbálkozott, ám még 1426-ban a tríri érsek titkáraként és jogtanácsosaként egyházi szolgálatba lépett. Ettől az időtől kezdve még laikusként számos egyházi javadalomban részesült, 1436-ban pedig pappá szentelték. Püspöke Auloeionnak tagjaként rendszeresen prédikált, főleg erkölcsi és életvezetési kérdésekről, a lelki élet témáiról szólva, közben pedig a humanista ideáloknak megfelelően régi kódexeket, kéziratokat kezdett gyűjteni, és filológiai, szövegkritikai kérdések foglalkoztatták. 1426 és 29 között ő bukkant rá könyvtárak rejtekén Plautus több komédiájának kéziratára és Tacitus Annáleseinek elveszettnek hitelső könyveire. Szövegkritikával is foglalkozott, amelynek legfontosabb hozadéka az volt, hogy ő mutatta ki Lorenzo da Valla itáliai humanistát megelőzve a híres Donatio Constantini, a pápai állam létezésének jogalapját bizonyító adománylevél hamisított a 8. századból származó mi voltát. Ezekben az években két alkalommal is meghívást kapott Löwen Egyetemének kánonjogi katedrájára, ám ezt a lehetőséget visszautasította, közben azonban megírta De Concordantia Cattolica címet viselő, számára komoly hírnevet szerző nagy egyházjogi összefoglalását. Közben számos ügyben látta el érseke képviseletét. Így, amikor Ulrich von Manderscheid érseknek 1432-ben székfoglalása jogszerűségének elismeréséhez segítségre volt szüksége, Cusanust küldte képviselőjeként a bázeli zsinatra. Ezen a tanácskozáson érseke képviselete mellett a zsinat a pápa felett áll elvet képviselő konciliarista nézetek mellett foglalt állást, és erről, valamint az egyház elodázhatatlan belső reformjáról több írást is közreadott. A zsinat idején egyike volt azoknak a szakértőknek, akik a csehusziták delegációjával folytattak egyeztető tárgyalást, amiről ugyancsak több rövid munkában számolt be. Közben végleges szakítás következett be a bázeli zsinat és IV. Jenő pápa között. A konfliktusnak ebben a szakaszában azonban 1437-ben Cusanus megváltoztatta korábbi véleményét és a pápai hatalom oldalára állt. Ennek köszönhetően immár Rómától kapott fontos politikai, egyházpolitikai, diplomáciai feladatokat. Így az egyház egységének elkötelezett szószólójaként tagja volt annak a delegációnak, amely a latin és a görög egyház egységének helyreállítása érdekében Konstantinápolyba utazott, ahol a török fenyegetés miatt szorongatott helyzetben lévő 8. Palaiologos János császárral és a pátriárkával folytattak egyeztető, egy egység zsinatot előkészíteni hivatott tárgyalásokat. Cusanusnak is komoly része volt abban, hogy 1438-ban megnyílt a ferrarai, később Firenzébe áthelyezett zsinat, amelyen a latinoknak komoly engedményeket téve a görög fél 1439-ben aláírta az egyházrészek egyesülését szentesítő határozatokat. Sokak, így Cusanus számára is komoly csalódást jelentett, hogy a görög klérus ellenállása miatt az egyesülésből végül semmi sem lett, Konstantinápoly 1453-as török kézre kerülésével pedig még az elvi lehetősége is lekerült a napirendről a két egyházrész közötti kiengesztelődésnek. De Cusanus ezt követően további feladatokat is kapott. Pápai megbízottként ő tárgyalt a német fejedelmekkel a pápaság és a birodalom közötti kiengesztelődés érdekében, ennek a munkájának a gyümölcsei pedig az egészen a napóleoni időkig hatályban maradt 1447-es bécsi konkordátum aláírásában értek be. Cusanus immár mint pápai tanácsadó ezekben az években reformtervezeteket dolgozott ki az egyházi élet megújítása tárgyában, diplomáciai küldetéseket teljesített legátusként és pápai vizitátorként egész szerzetes rendek életének megújítását felügyelte. Reformtevékenysége később sem szünetelt, hiszen 1459-re készült el Reformatio Generalis címet viselő nagy memorandumával, amely átfogóan tárgyalta az egyházi élet hiányosságainak kiküszöböléséhez vezető lehetőségeket, tennivalókat. De nem maradt el a római elismerés sem. 1447-ben a pápa Impetto a következő esztendőben nyilvánosan felvette a bíborosi kollégium tagjai sorába, 1450-ben pedig a tiroli Brixen püspökévé nevezte ki. Egyházmegyéje kormányzása mellett, amelyet 1452-ben alapvetően megreformált, ezekben az években széles felhatalmazású pápai legátusként szinte az egész birodalmat bejárta, közben azonban szorgalmasan dolgozott teológiai, bölcseleti, tudományos témájú írásain is. Az egyházpolitika porondján aratott sikerei mellett azonban brixeni püspöksége nem volt zavartalan. Folyamatos vitában állt az egyház jogainak védelmében a tiroli gróffal, aki végül 1460-ban fegyverrel kényszerítette egyházmegyéje elhagyására. Ettől az időtől Rómában élt, ahol időközben korábbi barátja és humanista eszmetársa Éneas Silvio Piccolomini került II. Pius néven Péter székébe. Ezekben az években Cusanus ismételten tárgyalt a huszitákkal, itáliai egyházpolitikai feladatokat oldott meg, közben pedig Konstantinápoly 1453-as eleste után a török elleni összefogás érdekében fáradozott. Ezzel függött össze, hogy hozzáfogott az iszlám a muszlim hit alaposabb tanulmányozásához, amelyhez az első indításokat már korábban Raimundus Lullus munkái névén elnyerte. Így különösen foglalkoztatta a vallások közötti hasonlóság, a lehetséges közeledés és megbékélés lehetőségének a kutatása, a muszlim és a keresztény hit közös gyökereinek, a két rendszer találkozási pontjainak keresése. Ebben a szellemben alaposan tanulmányozta, és a kor körülményeihez képest meglehetősen tárgyilagos és toleráns szellemben magyarázta a muszlimok szent könyvét, a Koránt. Továbbra is élénken foglalkoztatta a teológiai tudományosság kérdése, a béke fogalmának erősen spirituális értelmezése, de néhány kozmológiai és matematikai probléma is. Élete alkonyán még egyszer útra kelt, hogy Itália szerte egy új Konstantinápolyt visszavenni hivatott keresztes hadjáratra buzdítsa a fejedelmeket. A halál ezen utazása közben az umbriai Tordiban érte 1464. augusztusában. Rómában, bíborosi címtemplomában, a San Pietro in Vincoliban temették, ahol síremléke ma is látható. Vagyona egy részéről úgy rendelkezett, hogy abból szülővárosában menhely létesüljön, a ma is álló alapítványi formában működő Cusanus ház, amely egyebek között személyes könyvtárát és életének dokumentumait is őrzi. Tevékeny élete során Cusanus szerteágazó témákat tárgyaló terjedelmes életművet alkotott. Ennek egyik csoportját részben elméleti kérdéseket, részben politikai, közéleti témákat tárgyaló levelezése, valamint homiliáinak, szentbeszédeinek több száz darabos gyűjteménye alkotja. Elméleti írásait három műfaji csoportra, írói tevékenységét ugyancsak három alkotói periódusra lehet tagolni. Ezek sorából az első csoportot jogi egyháztani, az egyházi reformot érintő munkák jelentik, amelyek egy része fiatal éveiből, másik fele viszont bíboros korából való. Zömében ugyancsak az 1440-es évek dereka előtt keletkeztek matematikai, kozmológiai témákat tárgyaló írásai, amelyeken egyszerre érezhető Raimundus Lullus ezoterikus, misztikus tudomány szemléletének és a reneszánsz természetbölcseletnek a hatása. Életműve egésze szempontjából talán mellékes, de egyebek között önálló értekezés szentelt a kör területének kiszámítására alkalmas módszereknek, amelyeket a kor legnagyobb matematikusa, Regiomontanus túlságosan spekulatív, filozófiai természetűeknek ítélt, kozmológiai nézetei között pedig az elsők egyikeként fogalmazta meg az univerzum, a világegyetem végtelenségének gondolatát. Írásainak második nagy csoportját a kimondottan filozófiai, teológiai természetű művek alkotják, amelyek középpontjában főműve az 1440-ben keletkezett De docta ignorantia, tudós tudatlanság áll. Látásmódjának alapeszméje ezekben az írásokban az a dinamikus összhang, amelyben Isten és a világ, a létezők, a világ dolgai állandó feszültségben állnak egymással. Ezekben a munkákban szellemi tájékozódási pontja Platón és a platonizmus, a teológia és a bölcselet végső azonosságának gondolata, és Cusanus legsajátosabb fogalma a coincidencia oppositorum, az ellentétek egybeesésének eszméje, amely miatt kortársai egy része még panteizmussal, a világ és Isten azonosításának állításával is megvádolta. Életművének végül önálló csoportját teszik ki, sajátos béke és türelem filozófiáját kifejtő művei, amelyekhez a vallások közötti megbékélés sürgető írások és azok az iszlám tanulmányok tartoznak, amelyek sajátos egyéni színt kölcsönöznek Cusanus egész világ, valóság és világszemléletének. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb Nikolaus Cusanus rendszeréről és műveinek fontosabb gondolatairól adunk majd számot. Horváth Pált hallották. dicsértessék a Jézus Krisztus.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.